Kulturális percek.
Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, Exterde Tibor vagyok. A következő fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból válogatunk. New Yorkban az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján tartották a Semmelweis Ignác életéről szóló Semmelweis című film világpremierjét a Mozgókép Múzeumában. A mozgókép ipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos, a Nemzeti Filmintézet elnöke szerint a filmbemutatónak különös aktualitást adtak az elmúlt hetek nemzetközi sikerei, a két elnyert magyar Nobel-díj. K.L. Csabával Roszkonyi Ádám beszélgetett.
Mondhatni, hogy ez volt a világpremierje itt a Mozgókép Múzeumában, New Yorkban. Nagyon nagy volt az érdeklődés, zsúfolásig telt mozi teremben zajlott a vetítés, és hát a végén jó páron találtak, tehát úgynevezett standing ovation-nel jutalmazták a filmet. Ugye ez a helyszín is nagyon érdekes és szimbolikus, hiszen ez volt a klasszikus stúdiója a Paramount Picturesnek, mint Adolf Cukor alapított, Kaufman Studiosnak, Kaufman Studioknak hívják, és emellett építették föl ezt a modern mozicentrumot. Úgyhogy nagyon érdekes közönség volt, mert képviseltették magukat az ENSZ vezetéséből, és a világ egészségügyi szervezete, a WHO jelen volt több potentáttal, valamint rengeteg ENSZ nagykövet érkezett. Emellett természetesen az itteni New Yorki érdeklődők is megtöltötték a termet.
Miért tartja fontosnak azt, hogy egy film készült, ugye, nagy játékfilm Semmelweis Ignác alakjáról?
Semmelweis Ignác benne van a világ köztudatában, főleg az egészségügyel foglalkozók köztudatában, hiszen a egyetemeken tanulnak róla, jó pár szobra van a világban. Jelenleg fut például Londonban egy nagyon sikeres musical az életéről, tehát, hogy ahogy szoktuk mondani, ha beleszippantunk a levegőbe, akkor ez a téma ott van. Ami még plusz nagyon érdekes aktualitást ad ennek a filmbemutatónak, az pedig a elmúlt hetekben nyert két Nobel-díjunk, ami fölhívja a figyelmet a magyar tudósok zsenialitására, és tulajdonképpen ebbe a ívbe, amit a magyar Nobel-díjas tudósok kirajzolnak. Valahol ott van előzményként már Semmelweis alakja, és ugyanakkor még nem volt Nobel-díj, tehát ő nem tudta ezt megkapni, de mégis összecseng az ő élete, az ő küzdelme, és az, hogy gyakorlatilag az anyák megmentőjeként hívják manapság szerte a világban.
Tulajdonképpen a magyar hősről van szó, aki nemzetközi elismertséget vívott ki korábban?
Így van, egy magyar hősről van szó, sokszor szoktam mondani viccesen, hogy nekünk nem szuperhőseink, vagy nem olyan szuperhőseink vannak, mint itt az USA-ban, nem a rajzfilmek világából vannak, hanem a történelmünkből, a múltunkból és a jelenünkből, hál' Isten. És ő egy ilyen szuperhős volt, nem gondolta magát annak, hanem tényleg azért küzdött, hogy megmentse az anyákat és a csecsemőket. És hát ez emelte őt hősé, holott ezt ő szerényen úgy fogalmazta meg, hogy csak azért küzd, hogy megmentse az anyákat és a babákat.
Mi lehet a filmnek a további sorsa, tehát a mozis bemutató után esetleg más platformon látható lesz-e majd?
Ugye a következő állomás most Hollywood lesz, pontosabban Los Angeles. Ott fogjuk bemutatni szintén még a magyar premier előtt a filmet az ottani közönségnek, és nagyon reméljük, hogy úgy fogadni az ottani közönség is, mint itt New Yorkban, és hát tulajdonképpen ezzel így elindítottuk a nemzetközi karrierjét. Természetesen a mozivetítések után az a cél, hogy valamelyik streaming szolgáltató is megvegye. Az biztos, hogy amikor arra kerül a sor, akkor a filmio.hu-n majd meg lehet nézni.
K.L. Csabát, a mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztost, a Nemzeti Filmintézet elnökét hallották. Koltai Lajos rendező az Inforádiónak nyilatkozva rendkívül barátságos hangulatú vetítésnek nevezte a Semmelweis című film világpremierjét, emellett pedig megvalósítandó elképzeléseiről is beszélt Roszgonyi Ádámnak.
Az az író is itt volt, ki szinte minden évben küld nekem egy új forgatókönyvet, és rettenetesen jó dolgokat írt, és rettenetesen jó színvonalon. Hát az olyan boldog volt ettől a filmtől, hogy elmondani nem tudom, de az folyamatosan dolgozik. És rengeteg dolgoztunk nagyon sok anyagon együtt, és mindig a vége az volt, hogy vagy színét nem találtunk hozzá, vagy általában is inkább nem tudtuk finanszíroztatni. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz dolog, átütni itt a falat, hogy csinálni kell. Pedig én szeretnék még mindig. Szóval maradok ezen az oldalon, az nem jelenti azt, hogy nem foglalkozom a képpel, sőt, nagyon foglalkozom a képpel. ez a szerencsém, hogy azt tudom, hogy mi, és én azt tudom irányítani, de nagyon-nagyon szeretnék még egy ilyen fajta, ilyen volumenű filmet megcsinálni, és van is ilyen a tarsolyomban, sőt, megért forgatókönyv is van. Hát meglátjuk, hogy mit akarsz.
Kiről vagy miről szólna ez a film ideális esetben?
Hát én egyszer elkezdtem ezzel az anyagról dolgozni, és annyira, hogy még találkoztam is az íróval Magyarországon, az amerikai nagykövetségen találkozunk, mert ide jött fölolvasni a regényből. Ennek az a címe, hogy Láthatatlan híd. Ezt sokan számon is kérték rajtam, mert akkor elég sok sajtója volt. És mindenki számon kérte, hogy mikor lesz már nagyon-nagyon-nagyon erős anyag. És a szereplői, ezt egy Julie Oringer nevű hölgy írt, akinek magyar köteléke is vannak, és mondta, ez nagyon érdekes volt, mert mikor összetalálkoztunk először, akkor azt mondta, hogy nem tudta elképzelni, hogy fog velem találkozni valaha. Mert ugye a Sorstalanságot éppen Budapesten nézte magyarul, mert valami lecsapódott még a nyelvből is, valamennyit ért, nem beszél róla soha, de láttam, amikor egyszer felolvasták a regényt, egy színésznő, és láttam, hogy lapoz. Az azt jelenti, hogy tudta követni a magyar szöveget. És akkor összetalálkoztunk, akkor egyrészt megölelt, és azt mondta, hogy neki a Sorstalanság egy nagyon nagy dolog volt, és nem gondolta, hogy találkozunk valaha is. És megmondja nekem, hogy két dolog inspirált, hogy egyáltalán megéri a regényt, ez pedig a Sorstalanság és a Napfényíze volt, úgyhogy mind a kettőbe rendesen érintve vagyok. Ez nagy meglepetés volt. Azt mondja, hogy akkor, amikor látta a moziba a Sorstalanság magyarul, akkor könyvtározott Budapesten, hogy meg tudja írni a regényt. A regény összes szereplője magyar. Ez az, amikor ez 38-ba kezdődik a dolog, és belefut a táborba, és minden szereplője így ugyanúgy véletlenül összekavarodik a világban, ami egyébként történt a magyarokkal, és szerintem a irodalmunknak az egyik legjobb alapja. Ezeket a elképesztő történeteket megírni, valószínűleg még sok van belőle, de ez egy elképesztően erős regény. És most fölmerült erősen, hogy lehet, hogy kéne ezzel foglalkozni. Valószínűleg nem oldható meg csak közel a koprodukcióban. Ez egészen biztos. Bár Magyarországon játszódik igazán, és csak Párizsban bennem, de biztos, hogy kell hozzá szereplő Járdában is egy külföldi, nem is egy. Hát ez a legnagyobb, amit úgy most nagyon el tudok kezdeni, és most sok szó esett róla, hogy így együtt vagyunk a csapattal, a Kál Csabával is, meg a Lajos Tamással, és elkezdtem, hogy jó lenne ezzel foglalkozni, mert ha ez a film ilyen sikert arat, ez az anyag, a Láthatatlan híd, az egy ilyen kvalitású, ilyen nagyságrendű. És ugyanarról szól, családról szól, barátságról szól, összetartásról szól, hogy főleg a család erejéről szól, hogy amikor már nincs semmi, és jóval nincs nyúlnivaló, akkor is még ott van a család, és az összetart, már csak a maradvány is. Ez egy szép üzenet lenne meg. Az tényleg rettesen jól van megírva a regény, nagyon jól van magyarul is lefordítva, kaphat talán egyszer még lehet kapni, és nem rég lettem egyetek. És lehetett még kapni, de egy példány volt előle éppen. De ez a Librinél volt, és a Mamutban, ez egy véletlen. De mondják, hogy még látható az interneten, hogy van a könyvből, van még lehet kapni. Nagyon-nagyon-nagyon erős anyag. Hát ez foglalkoztat. Most nagyon is.
Egy kérdés felmerült bennem, hogy úgymond biztos, hogy nagyon nagy hangsúlyt fektett filmjeiben, amiben valamilyen módon szerepet vállal a látványvilágra, mert hogy mondhatjuk talán, és ez nem túlzás, hogy egyfajta hivatkozási alap az ön technikája vagy neve a filmes szakmában.
Ez biztos, hogy a film még mindig vizuális üzenet, ezt tudomásul kell venni. És hogyha nincs megfogalmazva vizuálisan a film erővel, nagy erővel, ami átsugárzik, ami fölkerül a képe, fölkerül a vásznakra, mindig először vizuálisan hat bárkire, tehát lesz a moziba, és megjelenül a kép, az első megjelent kép az, ami dönt, hogy akarok ezzel a filmmel menni. Szóval nagyon-nagyon hiszek abban, hogy vizuálisan nagyon erősen kell fogalmazni. Ez megtörtént a Szabóval is, aki nagyon erős vizuálisan is, minden filmünkön látni, nagyon megtervezetten gondoltuk végig, hogy nézzen ki valami, milyen színe legyen, milyen formája, és honnan legyen fényképező, mert ez a legnagyobb döntés, hogy honnan látjuk a világot. Ez az egyéniség döntés. Hogy honnan látom a világot, én biztos másképp, mint más, mint bennek egy terembe, egy szobába, Szabóval már megszoktuk a 40 év alatt, hogy biztos, hogy ugyanabban a sarokba megyünk, anélkül, hogy megbeszéltük volna, hogy innen a legjobb, ez a tér. És ez el kell, hogy dőljön, ez bennem dől el, mélyen benne. És ezt akarom, ezt a point of view-nak évek, ez a szemszög, hogy honnan látom a világot, ez dönt el minden. Nekem ez erősen kifejlődött, ez van, igen, és ezt használom, és tudom, hogy nagyon fontos, hogy honnan nézünk valamit, és honnan mesélünk el egy történetet. Úgyhogy általában egy csomó rendezőnél a világban dolgoztam éppen eléggel, Amerikában, csak ennek nincs vizuális fantáziájuk. És emiatt ugye az ember azért van oda rendelve, például én, hogy tudok fogalmazni képet, és akkor az úgy rám van bízva egy kicsit. Hát most itt a kettő együtt nekem ez jó, hogy ez a tarsajomban van, elég sok jó példa van, amit én csináltam, szóval nem úgy gondolom, hogy nagy képviselőnek, hogy én mindent tudok. De van egy jó nagy anyag mögöttem, amit tényleg én csináltam. És ebben van a Szabó filmnek, és aztán benne az olasz filmén. Amerikában is volt, de az olaszok, ez a két olasz film, a zongorista legendája és a Marina, hát ez a, és a Tornatórival nagyon együtt tudtunk futni, mert mind a ketten működve úgy látjuk a világot. Na, ezek vannak bennem, ezek most már az enyémet, saját tulajdonom, és már is ezt fel tudok élni. Igen, ez, ahogy válaszoljak is a kérdésre, hogy igen, ez nagyon számít, hogy ez a képesség bennem van. És ezt bármikor tudom, és ez muszáj, nem lehet másképp. A szemüvesz is rettenetesen erős vizuálisan. Nagy András nagy munkát végzett az operatőrön, de hát ott volt, együtt voltunk, és ő tudja, hogy én nagyon tisztel is engem, mert már régen nem azért, mert együtt dolgoztunk, hanem régen, mint operatőr, de most nagyon jól tudtunk így beszélni.
Meg kell kérdeznem, hogy ezt a szemléletmódot lehet tanítani, vagy ez zsigerből jön?
Ezt csinálom most, én egyetemen tanítok, én mesterképzést csinálok rendezőknek. És van egy végzős osztályom, akik most diplomázni fognak, már diplomafilmet csinálnak, és van egy kezdő osztályom. De már ők is forgatnak fél éves filmet, az év végén össze is fog futni a kettő. Pontosan ezt tanítom, erre lettem fölkérve, hogy magamat tanítsam magam, és azt csinálom, hogy mindent, amit én erről tudok, azt átadom neki, nyomom rájuk mindent, az összes tapasztalatomat, és abban erősen benne van, igen. A vizualitás, hogy megpróbálom őket úgy tanítani, hogy ez igenis a mint rendező, hogy ez a kezükben legyen ez a képesség. És nem mindig arra várják, hogy majd valaki jön és majd megcsinálja. Nem, azt nem. Igen, az enyémek itt tanulnak. Abszolút így, és nagyon élvezik.
Koltai Lajost a Nemzetművészet címmel kitüntetett Kossuth és Balázs Béla díjas operatőrt, rendezőt hallották. Sem színésznek, sem pedig embernek nem könnyű lenni a mai világban, mondta az Inforádiónak Tóth Ildikó. A színművész szerint megrendítő, hogy egy technológiailag fejlett világban a kommunikáció minősége egyre inkább silányul, a kiemelkedésre pedig sokszor nem az értékek alapján, hanem kultúrpolitikai döntések nyomán van lehetőség. Tóth Ildikó mindemellett a Radnóti Színházba való visszatéréséről, a teátrum új bemutatójáról is beszélt Rozgonyi Ádámnak.
Ugye korábban volt a Radnóti Miklós Színház tagja, és most 2023-tól ugye újra Radnóti Színház tagja.
Így van.
Milyen érzés visszatérni?
Az ember ugyanabban a folyóban kétszer ugye soha nem léphet bele, de megváltozott a színház minden szempontból, és a visszatérés pedig nagyon nagy boldogság és öröm. Sokan vannak, akikkel annak idején, vagy hát páran, akikkel annak idején is együtt voltam tag, és a színház része, hogy úgy mondjam, de hát azóta nagyon sok idő eltelt, rengeteg idő, és nagyon sok minden megváltozott velem is, a környezetemmel, és jó érzés ez a lényeg. Nagyon nagy szeretettel és örömmel fogadott mindenki, és én pedig nagyon nagy szeretettel és örömmel mentem, úgyhogy ez nagyon jó, mert így.
Úgy fogalmaztad, hogy sok minden megváltozott. Negatív, illetve pozitív változásokra egyaránt gondol?
Én nem sorolnám így, vagy nem sarkosítanám így, hogy negatív vagy pozitív. Egyszerűen, ahogy az idő haladt, progresszívebb lett a színház az Adél vezetése óta szerintem, és de nem gondolom, hogy jó vagy rossz értelemben, egyszerűen lépd el nagyon helyesen az élettel, mert mi más ne lépjen, ha a színház, hiszen az egy jelen idejű művészet, és egyszerűen nem feledheti el, és a saját miben létét vonná kétségbe, ha elfelejteni azt a történelmi és egyéb társadalmi környezetet, amiben éppen van. Tehát ennek megfelelően haladt a korra, hogy úgy mondjam, nagyon pozitív irányba egyébként szerintem.
Lehet itt gondolni például a darab választásaira, ugye a színháznak,
igen,
hogy a kortárs darabok.
Igen, hogy talán bátrabb, sarkosabb, hogy a kortárs darabokra nagyon oda van figyelve. A Három tél is ugye egy kortárs horvát írónőnek a darabja. Tehát ilyen szempontból nagyon éles szemmel és ugrásra készen reagál és létezik a korban, amiben él ez a színház. Ennél jobb egy színházal nem is történhet szerintem.
Ugye mását alakítja ebben a darabban, és ami nekem így megmaradt a többi között, ugye, mint egy rövid szövegrészlet megtekintése után a darabnak, hogy ugye amikor elnevezték a karakterét, úgymond ő másának, akkor valahogy úgy fogalmaztak a szülők, hogy ugye legyen mása a neve, mert legyen egy jó rossz név, mert akkor azzal nagyot nem tévedhet. történetnek.
Igen, hát ezt tudni kell, hogy ez a darab három történelmi időt jár körbe. Az egyik 1945 a háború vége, és az egész kétpólusú világ, mármint ami a nyugat és a kommunista diktatúrát illeti kialakulásának a közelharcai, meg ideje, tehát amikor nagyon, nagyon zűrzavaros volt az élet, és bárki bármikor anélkül, hogy tudta volna, hibát követhetett el, és rettenetesen féltek az emberek, és mindenki megpróbált az éppen aktuális diktatúrának vagy vezetésnek megfelelni. Ennek a mondatnak a gyökere az igazából ehhez a 45 körüli világháború vége és az új világrend kialakulásához kötődik. A másik két időpont pedig 91, ami a Jugoszláviának, ugye a Jugoszlávia szétesésének az előestéje, ami talán bele is volt kódolva ebbe az egész korábbi 45-ös összetákolásba, hogy úgy mondjam, hogy itt ez egy időzített bomba, ami előbb-utóbb fel fog robbanni, és ahogy megszűnt a kommunista rend, vagy ez a fele, ami a két pulusból az egyik, ez szinte hát kódolva volt, hogy ez meg fog történni. A harmadik időpont pedig 2011, ami a horvátok uniós tagságának az előestéje. És igazából négy generáción keresztül egy család történetét kísérjük végig ebben a három történelmi időben.
És hát magyar nézőként milyen sok kapcsolódási pontot találunk ugye az események között is?
Szerintem sok, rengeteg a kapcsolódási pont, mert tehát a nemzeti identitás az nyilván nálunk egy kicsit más, mint a délszláv, hogy így fogalmazzak öntőtégelybe, vagy nem is tudom, ahol horvátok, szerbek, macedónok, és a többi szlovének, és lehetne még sorolni, ugye? Nyilván nekünk is van egy a történelmi múltunkban az egész Nagy Magyarország miatt. Azért ugye itt arról nem mindig szól a fáma, hogy nagyon nagy létszámban milyen nemzetiségek és vagy kisebbségek éltek a monarchia területén. Az, hogy tehát az országot úgymond akkor feldarabolták, Trianont, azt nyilván mind a mai napig nem heverte ki az ország. Tehát ilyen történelmi múltbeli kapcsolódás egyrésztről biztos, hogy van, a másik pedig maga a diktatúra. Tehát amikor az ember a kommunista diktatúráról beszél, vagy abban léteznek a szereplők, akkor azt pontosan tudjuk, hogy miről van szó. Legalábbis az a korosztály, mint mondjuk én, akik így 45-50 és azon fölül, azok ezt nagyon-nagyon tudják. A fiatalabbaknak nyilván ez már egy kicsit ilyen történelmi múltba vagy homályba veszhet akár ez a történet, de ilyen szempontból vagy ez a rétege, de annyira nagyszerűen van megírva, hogy ugye nem is szájbarágos az egész történetmesélés, hanem tulajdonképpen a családon belüli viszonyokból és az elhangzó mondatokból lehet összerakni azt a puzzle-t, hogy a történelem milyen erősen meghatározza a családok sorsát és történetét. Tehát szerintem abszolút lehet kapcsolódni, meg a nagyszülők, meg a szülők révén szerintem a fiatalok is, azért még annyira nem távolodtunk el. Annak ellenére, hogy ugye nálunk gulyás kommunizmus volt, tehát nem volt annyira durva, mint mondjuk Romániában a Ceausescu diktatúra, vagy a Szovjetunió, a régi Szovjetunió területén, de azért én is még abból a korból szívtam a sok mindent, a szociális fejlődésemet, vagy a társadalmi környezet, az nekem abszolút megvan, és nagyon ismerős, és nagyon eleven. A fiatalabbaknak szerintem remélem megvan a szülők meséiből és a nagyszülők meséiből.
Azt szeretném volna kérdezni, hogy az emlékezés vagy a múltbéli események azok nem szépülnek meg idővel? Tehát inkább jól emlékszik az ember, mert eleve az a gyerekkorára esett egy ilyen időszak, tehát akkor az még nagyon jó volt, vagy jóként, vagy
persze,
szép emlékek.
Persze, meg én, amikor már úgymond eszméltem, tehát én 84-ben érettségiztem, mondjuk ha azt veszem, hogy a felső tagozat, ugye a 70-es évek vége, 80-as évek eleje, aztán a gimnázium, tehát amikor az én eszmélésem volt, hogy egy kicsit már magamon kívül mást is láttam, akkor ugye már ez a laza, gulyás kommunizmus volt a jellemző, tehát, és ráadásul vidéki lány lévén is, nem is értelmiségi családból elsősorban származó lány lévén, tehát nem voltak olyan éles vagy erős információim és benyomásaim, hogy bármilyen akadályba is ütköztünk volna. Fiatalok voltunk, élni akartunk, elfogadtuk a környezetünket annak, amilyen, és mikorra úgymond eszméltünk, és lehetett volna mondjuk lázadni és harcolni, és azt mondani, hogy halló, ez itt nem jó, ami van, ez a társadalmi rend, addigra szépen meg is repedezett, és szét is bomlott, és aztán jött, ami jött 89-ben, a rendszerváltozás.
Nagyon más volt akkoriban színésznek lenni, mint most?
Hát más, igen, de ez egy olyan mély kút, amiben nem tudom, hogy most jól belekezdeni, mert ez egy külön beszélgetés megérne. Annyi minden megváltozott, olyan rettenetesen sok minden változott a világban, Magyarországon is, és a világban a technikai forradalom, hogy úgy mondjam, ugye az internet, meg minden, a sorozatok, az, hogy kinyílt ennyire a világ, minden nagyon közel van, és egyszerre nagyon távol. Szóval, hogy nehezebb színésznek lenni szerintem most, nem olyan egyértelmű, nagyobb kitartásra, és nagyobb, hát nem tudom, ilyen belső elhivatottságra van szükség, hogy az ember...
Mint hogyha korábban persze én nem tudom ezt így 100%-ban állítani nyilván, koromnál fogva sem, de mint hogyha nagyobb megbecsültségnek is örventek volna azért a színészek
hát,
koromban, vagy
igen,
másfajta volt megítélésük.
Igen, mert nem volt ilyen ekkora platform, vagy hogy mondjam, tehát nem volt ilyen széles a skála, és annyira, ugye zártabb is volt az ország, nem is jött be, kívülről sem annyi jött, mert csodálatos, tehát azért Antonioni és Truffaut és nem tudom milyen filmeket, tehát sorozatokat, ilyen szempontból ilyen szerzői vagy életműi filmek, nem, tehát nem sorozatok, hanem az életműből filmek, tehát rengeteg volt, hozzá lehetett jutni, de mégis, hogy mondjam, az, hogy például a filmművészet, ugye amikor az egész egyáltalán a mozgókép lett, meg a hangos film lett, ugye nagyon sokáig minőségi munkák készültek, és aztán úgy ahogy az irodalom a könyvnyomtatás után egy jó pár száz évvel elkezdett ponyvásodni, ugyanúgy a filmművészet is elkezdett ponyvásodni, tehát ugye tele vagyunk sorozatokkal, heti, napi, havi, stb. Dömpingben jön a tengeren túlról a filmek, mindenhonnan, tehát olyan irgalmatlan nagy a választék, a nézés, a lehetőség, és az, hogy valaki ebből a tengerből kiemelkedjen, az meg nagyon sokszor kultúrüzleti, vagy ezzel kapcsolatban kultúrpolitikai megfontolások mentén történik, nem is mindig az érték alapján történik, amit esetleg képvisel valaki. Szóval nagyon nagy, nagy lett a tenger, igen. De ez nem baj, ez most ez van. Tehát így alakul, így változik az élet, és értelemszerűen hát a sztárság, vagy a megbecsültség az nem jár kézen fogva, hogy finoman fogalmazzak. De most ez van, majd biztos valahogy lerázza magáról a kor, vagy ez, vagy ez is fog változni. Azt meg nem tudnám megmondani, hogy merre felé. De egy biztos, hogy most vagy, hát nem is tudom, hogy biztos, de nem igazán kedvez a színháznak, ahogy most visszaszűkítek a színházra, és a filmet elengedem, nem igazán kedvez ez a mostani világ a színháznak, és hogy úgy mondjam, a kommunikációs tér, a színház, mint kommunikációs térről átkerült máshová a reflektor, máshová a figyelem. Úgyhogy ilyen szempontból nehezebb, igen.
Hát, hogy ne lőjük talán le a poénját, vagy egyik szép hát, díszleti elemét az előadásnak, a mármint a három télnek, ugye a végén látható ez. Hát van egyfajta szimbolikája, de hát majd aki látja, az nyilván elgondolkozik rajta, de hogy azért nyilván egy lakás körül, egy szűk térben körül forog a történet, ami talán egyúttal be is zárja a lakóit, szereplőit, keretbe foglalja, összeköti őket, de azért el is választja, amikor nincsenek együtt. Ön egyébként érez ilyen bezártság érzést, vagy elkülönülést, vagy olyan, nem is tudom, olyan különállóságot szokott érezni? A külpolitikai történéseket figyelve azért látjuk, hogy annyi minden van befolyással még ránk, ami nem csak itt az országban történik, hogy de azokkal is ugye tekintettel kell lennünk.
Persze, persze, hát megrendítő, meg tehát, hogy bekúz, hogy ennyi, tehát, hogy az információ egyrészt azonnal itt van, megrendítő, hogy egy kommunikációjában, technikailag fejlett környezetben és világban maga a kommunikáció tartalma és minősége mégis silányul. Tehát ez egy olyan ellentmondás, ami megrendítő, szerintem. És hogy együtt vagyunk, közösségben vagyunk, egymásért vagyunk, sokat teszünk egymásértnak az illúzióját adja ez a technikai fejlettség, vagy színvonal, ami körülöttünk van, és közben pedig irgalmatlan magányos, úgy általában, vagy magányosnak érezheti magát nagyon-nagyon sok ember. És hát persze az, hogy ugyanúgy, úgy, ahogy a darabban is szép a történelmi idők, hogy egy társadalomban a kollektív tudat, a család kollektív tudata, és azon belül az egyén visszaemlékezése és tudata egymásra állandó és megkerülhetetlen hatással van. Tehát nem tudunk ez elől menekülni. Talán a vége is, ezt mindenkinek egyébként, mindenki úgy fejti meg magának azt a vége történetet, de azt, hogy sem a sorsunk, sem a történelmi múltunk elől, főleg ha azzal nem nézünk szembe, nem tudunk menekülni, és nem lehet, addig nem tudunk tovább lépni. Ezt is jelentheti ez a vége történet.
Tóth Ildikó, Jászai Mari díjas színművészt, érdemes és kiváló művészt hallották. Az elmúlt csaknem fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból hallottak válogatást. A kulturális rovat vezetője Kocsonya Zoltán, a felelős szerkesztő Király István Dániel és a szerkesztő Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket. Exterde Tibor vagyok.
A kulturális perceket hallották.